Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a Reggeli Monitor szerkesztője Péli Nagykata vagyok. Ma reggeli adásunk legérdekesebb és egyben a leghasznosabb információit osztom meg most Önökkel. A sok visszaéléssel, valamint költségvetési megfontolásokkal indokolta Deák Dániel, a 21. századi intézet vezető elemzője, a kormány döntését, amellyel kivételes eljárásban módosította a kata adózási forma eddigi rendszerét. Napvendége című műsorunkban Szajlai Csaba beszélgetett Deák Dániellel, ebből hallhattak részletet ma reggeli monitorunkban, és ezt most meg is ismételjük.
Miért kellett ilyen gyorsan módosítani ezt a törvényt?
Igen, ugye a gyorsaság volt az egyik kifogás, a legnagyobb kritika, hogy miért kellett ezt gyakorlatilag egy nap alatt elfogadni. És ugye azt ilyenkor le kell szögezni, hogy hát egy háborús helyzet van, látjuk azt, hogy nagyon nehéz nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak a gazdasági környezete. És ugye a kata kapcsán, ezt te is jól tudod, már évek óta folyt a vita, hogy jó-e, nem jó-e, hogyan maradjon, így maradjon. Túl sokan éltek vissza ezzel a lehetőséggel, nagyon sok cég visszaélt, és munkaviszony helyett inkább katában dolgoztatta az embereket, és hát ugye volt tegnap is, amikor néztük a tüntetést, volt futárok, foodpanda futárok, tehát ilyen biciklis futárok is jelen voltak, és hát ez volt talán az egyik legjobb példa arra, hogy miért van szükség egyébként arra, hogy a kata szabályait módosítsák, mert hát tipikusan nem ilyen emberekre lett kitalálva, tehát ő egy cégnél dolgozik, egy cégnek végez munkát, és neki nem katában kell ezt a munkát végezni, hanem munkaviszonyban, ami garantál neki nyugdíjat, ami garantál neki nagyon sok plusz jogosultságot, és ugye ezzel éltek vissza nagyon sokan, sok multinacionális cég, hogy ebbe kényszerítette bele gyakorlatilag a munkavállalói státusz helyett az embereket, ez sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe tette egyébként ezeket a munkavállalókat, és hát ezek a munkavállalók egyébként sokkal jobban járnak, hogy tényleg munkavállalói státuszban fognak dolgozni, nem pedig katásként. Tehát sok volt a visszaélés, ezt már látta mindenki, és értelemszerűen, amikor egyensúlytalanság van a világban, látjuk azt, hogy a költségvetés is nagyon súlyosan érinti a háború okozta gazdasági krízis, amikor értelemszerűen a kormány nézi azt, hogy hol lehet tisztábbá, egyértelműbbé tenni a szabályokat, hol lehet a adó visszaéléseket kiküszöbölni, ebből fakadóan több adóbevételre szert tenni, és hát ez a kata, ez egyértelműen ilyen volt, tehát innentől kezdve azok tudják a katát használni, akikre eredetileg egyébként 10 évvel ezelőtt ki volt találva, fodrászok, akik ülnek a szalomban egész nap, jönnek hozzájuk a vendégek, rájuk ugyanúgy fog vonatkozni tovább, személyedzők, akik a konditeremben vannak, és mennek hozzájuk a kuncsaftok, tehát magánszemélynek állítanak ki számlát, ők is tovább is tudnak katázni, de ugyanilyenek a taxisok is, akikhez beül az ember, és akkor magánszemélyként kérek tőle szolgáltatást, és lehetne még sorolni, tehát nagyon sok egyébként olyan foglalkozás van, ahol továbbra is tipikusan meg fog maradni a kata, és kikerülnek azok, akik egyébként eredetileg nem is kerültek ebbe a tájkörbe, csak az elmúlt időszakban a gazdasági szereplők látták, hogy ez egy jó lehetőség, tehát mindenki szerintem, aki munkavállalói státuszban van, örülne annak, hogyha csak 50 000 forintot kéne adózni a havonta, de értelemszerűen akkor így az államháztartás egyensúlya megborul, és hát emiatt kellett ezt a lépést gyorsan megtenni, mert hát itt a háborúnak a következményei nagyon súlyosak lesznek, és nem az lesz a kérdés, hogy könyvelőhöz kell-e majd mennem, hanem az ez a kérdés, hogy tudok fűteni télen.
Mi lesz azzal a várhatóan több száz emberrel, több százezer érintettel, aki kiesik ebből az adózói körből?
Igen, ugye erről adószakértők rengeteget beszéltek, ott van az általányadó lehetőség, egyébként például vannak cégek, ahol kata státuszban voltak, katások voltak a dolgozók, közben egyébként munkaviszonyban kéne lenni, tehát ott például átérnek a munkaviszonyra, tehát ezek tipikusan olyan területek, ahol lehet alkalmazkodni, lehet váltani. Sokak számára értelemszerűen kényelmetlen, minden változás nehéz, gondot okoz, felháborodást okoz, de hát rájönnek az emberek, akik egyébként eddig katások voltak, és mondjuk átrakják őket munkavállalói státuszba, akkor látják, hogy sokkal jobban járnak minden szempontból, sokkal nagyobb biztosíték számukra, ha lebetegednek, kapnak fizetett szabadságot, és lehetne még sorolni.
A független előadó művészek mintegy 95%-a eddig a katás adózási módot választotta, mert egyszerű volt az adminisztrációja, és relatíve alacsony volt az adóteher. Maguk az intézmények is erre ösztönözték a művészeket. Nagy Zoltánnal, a Független Előadó Művészek Szövetségének társ elnökével arról beszélgettem, hogy milyen nehézségeket okoz nekik most a rövid időn belüli átállás. A Független Előadó Művészek Szövetsége ugye tömöríti azokat az előadó művészeket, akik nem tartoznak kőszínházhoz, tehát nem alkalmazottak, hanem alapvetően önfoglalkoztatók, vagy pedig egy társas vállalkozásnak a tagjaként számláznak. Arányait tekintve a művészvilág ugyan sokszínű és sokoldalú, de mekkora részét érinti ez a módosítás?
Rengeteg olyan színház van, ahol így foglalkoztatták az előadó művészeket, színészeket, táncosokat, háttérdolgozókat. Tehát én azt gondolom, hogy a Független Előadó Művészek Területének a 95%-a ezt a katás adónemet választotta azért, hogy rendben legyenek az adózásai, hogy rendben legyenek a bevételei, hogy legyenek különböző TB-re jogosultsága, tehát hogy ez az adó nem volt az, ami igazából erre lett kitalálva.
Gondolom, hogy a művészek nem is igazán értettek eddig sem az ilyenfajta gazdasági vezetéshez.
Igen, pontosan jól látod, de a katázásnak ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy az adminisztrációja egyszerű volt, és a relatív alacsonyan volt a fizetendő teher is. Nem csak az előadó művészek direkt beválasztották ezt, ahogy az előbb is mondtam, hanem maguk az intézmények is ebben az irányban tolták az előadó művészeket. Pont ebben az egyszerűségben rejlett a nagyszerűsége. Pont ez az a tör volt az, aki 4-5 helyen is dolgozott, tehát igazából egyáltalán nem volt jellemző az előadó művészekre az, hogy egy bújtatott foglalkoztatást valósítottak volna meg. Tehát, hogy ez a rendszer abszolút jól működött az előadó művészet területén. Teljesen igaz, hogy lehet más adónemet választani, de akkor ezekkel a terhek is nőnek, az adminisztráció, könyvelőt kell, hogy legyen. A katánál lehetőség volt arra, hogy amikor neked nem volt bevételed, akkor szüneteltethetted. Tehát, hogy egy olyan csomó olyan könnyítés volt, ami igazából megfelelt annak a környezetnek, ahol az előadó művészek dolgoznak. De azt hiszem, hogy a terület is azt várta pont ettől az intézkedéstől, hogy erre a területre egy specifikus adónemet fognak kitalálni, ami figyelembe veszi ezeket a fajta sajátosságokat, hogy nem reggel 8-tól délután 5-ig tart a munkaidő, hol van bevételed, hol nincs bevételed, tehát hogy megérdemelt volna egy olyan fajta adónemet, ami erre a területre van kitalálva, erre a területre van módosítva, és azt gondolom, hogy külföldön rengeteg ilyen példa van arra, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani.
Milyen problémákat fog ez okozni nálatok? Gondolom, most mindenki kétségbe van esve, hogy hogyan tovább.
A Függetlenek a helyzete így is elég nehéz, az intézmények helyzete, a színházok helyzete is nehéz. Tehát ahhoz, hogy egy évadot megtervezél, ahhoz egy nagyon szoros pénzügyi tervet kell létrehoznod, és ebben a pénzügyi tervben mindenkinek megvolt a helye. Tehát, hogy az előadó művészek tudták, hogy katával rendelkeznek, hozzá tudnak jutni a fizetésükhöz, meg tudják oldani a számlázást, és minden legális. Tehát, hogy igazából most szerintem a zavar az ott fog keletkezni, hogy nagyon rövid az idő arra, hogy felkészüljenek a változásra.
Echo, Kiva és Áttalány adózás, ezeket ajánlja az Ernst & Young adószakértője, a kisadózó vállalkozók tételes adója, vagyis a kata helyett azoknak, akik a parlament által elfogadott adószabályváltozás miatt már nem vehetik ezt igénybe. Bajusz Dániel szerint minden adóalanynak egyénileg kell kiszámolnia a legjobb adózási formát. Lakatos László interjúja.
A régi kata, vagy hát a jelenlegi kata, mondhatjuk így, szabályozás az ugye lehetővé tette, hogy másodállású katás is lehessen valaki, akinek volt főállása, bármi más, és akkor ő mellette katában végezhetett tevékenységet. Akkor mostantól ez is megszűnik, mert mintha olyasmit olvastam volna, hogy csak főállású egyéni vállalkozó választhatja a kata adózási formát.
Ez így van, a törvény meghatározza, tehát ez az egyik fő változás, hogy csak főállású egyéni vállalkozó folytathatja katásként a tevékenységet, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a tevékenységet nem folytathatja munkaviszonyban, 36 órát meghadó munkaviszonyban, sem egy másik egyéni vállalkozásban, sem egy másik társas vállalkozásban, mint társas vállalkozó, mint személyes közreműködő. Tehát, hogyha ugyanazt a tevékenységet én úgy látom bármilyen más formában próbálná végezni, akkor elveszíti a főállású egyéni vállalkozói minősítését, és így az új katát.
Akkor beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak annak, akinek mondjuk a megrendelőinek legalább legalább a fele, vagy akár csak néhány százaléka társas vállalkozás, vagy hát úgynevezett kifizető, az mit csináljon, melyek azok az adózási, illetve vállalkozási formák, amelyekben hasonló, vagy hát még elfogadható keretek között űzhető az adott foglalkozás?
Igen, célszerű elkülöníteni a vállalkozási formát, meg az adózási formát. Tehát ami a vállalkozási formát illeti, aki eddig egyéni cégként, KKT-ként, BT-ként vagy ügyvédirodáként katázott, az függetlenül attól, hogy mondjuk csak lakosságnak szolgált ki, már nem folytathatja, mert csak főállású egyéni vállalkozó. És akkor ellenlé jön a másik nagy változás, hogy a kifizetőtől származó bármekkora összeg, bármekkora bevétel, úgymond azonnal kidob a katából. És akkor onnan indulunk, hogy akik kiesnek bármelyik ok miatt, mit tehetnek, hát akik egyéni vállalkozók voltak, ott visszakerülnek alapvetően a személyi jövedelemadó alá. Tehát a vállalkozói személyi jövedelemadó, amihez képest valószínűleg a legkedvezőbb a jövedelemadózásban az általányadózás lesz. Van ebben a katatörvényben egy speciális szabály is, mert ezt alapesetben évközben nem lehetne választani, hogy október 31-2022-re lehet választani az általányadózást. Tehát elsősorban valószínűleg ez lesz a legjobb, illetve akik olyan speciális tevékenységi körben vannak, szerzői, jogi, művészeti, sportolói tevékenységben, ők gyakorlatilag az ECHO-t tudják még igénybe venni, ami még talán az általányadózásnál is kicsit kedvezőbb lesz. De alapvetően ez a csapás irán, a cégek esetén pedig hát vagy visszakerülnek a társasági adó alá, vagy pedig nekik ennél kedvezőbb lehet a KIVA.
Na most a KIVA az egy érdekes történet, ugye ott akkor társas vállalkozást kell alapítani. Visszatér a művészeknél, meg a művészeti tevékenységeknél a BT-zés, mert ugye a 90-es években nagyon népszerű volt az, hogy BT-t alapítottak olyan előadó művészek és egyéb művészek, akik nem tudták másképp megoldani a számlaadást.
Kivel, hát az mindenféle formában, tehát mindenféle társasági formában, az eddigiekben is, tehát ugye az eddigi katavállalkozási formákban is, tehát BT, KKT, egyéni cég, illetve KFT, stb. Ezekben a társasági formákban is űzhető, tehát ez igen, ez egy társaság kell.
Na most egyébként ez mennyivel jelent nagyobb terhet az adott vállalkozónak?
Hát a katához képest nagyon nehéz ezt megbecsülni, ez egyéni élethelyzetek vannak, és egyéni számítás kell. Tehát a kivára azt szokták mondani, hogy a TAO-hoz képest akkor éri meg, hogyha a személyi jellegű kiadások elérik a 20-30%-át a költségeknek, ott meg különösen, ahol a bértömeg meghaladja a vállalkozás eredményét. A katához képest biztos valamennyivel rosszabb lesz, de ezt egyénileg kell kiszámolni, hogy mennyivel.
Öt kategóriában keresi a legjelentősebb művészi szponzorokat, támogatókat, mecénásokat az Artist Business kezdeményezés, amely a vállalat és kulturális szféra összekapcsolódását segíti megegyező értékek, de eltérő érdekek mentén. A szervezet idén negyedik alkalommal hirdeti meg az Artist Business díjat azon vállalatoknak, településeknek és magánembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a művészet és for-profit világ együttműködéseiben. Balog Máté, a szervezet alapítója és igazgatója beszélt az üzleti világ és a művészvilág találkozási pontjairól. Véleményetek és felméréseitek szerint melyik gazdasági és üzleti szegmens az jelenleg, amely a legaktívabb a művészetek támogatását, mecenatúráját tekintve?
Alapvetőleg, amit mi látunk, hogy az elmúlt mondjuk pár évben, és ebben abszolút benne van a Covid is, de nem szükséges, hogy ezt így szigorúan vegyük. Természetesen a szolgáltatói szegmens volt az, aki valamennyire együtt tudott működni kreatív alapon. Tehát ilyen értelemben mondjuk egy telekommunikációs szegmens, vagy akár reklámpiac. Szóval, hogy inkább őket láttuk. A valódi szponzoráció tekintetében nem nagyon jelentkeztek ezek az együttműködések. Persze azért egy-egy úgy láthatóan, mintha az lett volna, de nem jellemző.
Idén is öt kategóriában hirdett az Artist Business egy díjat, amelyben keresi a legsikeresebb mecénásokat, támogatókat, ezzel is meghálálva lényegében a művészetet pártoló tevékenységüket, és öt kategória van, amely minden bizonnyal lefedi azoknak a körét, akik ebben részt vesznek. Megnézve a pályázati kiírást, azt látom, hogy nagyon-nagyon konkrétan rákérdeztek minden olyan részére a mecenatúrának, amely amely alapján ugye hitelesen meg tudjátok ítélni az ő tevékenységüket, de ez egyben szinte egy piaci felmérés is, hogy a mecénási kör milyen szempontok alapján választ magának egy-egy műfajt, amit szeretne támogatni?
Alapvetőleg látnunk kell, hogy mi az, ami indukálja az együttműködést. Azért van ez az öt kategória, amiből kettő vállalati szegmenst érint, kettő a művészeti világot, amiben van magánember oldalú, és van egy ugye kulturális turizmus. Alapvetőleg az a fontos, hogy a vállalati oldalnál, ha ők pályáznak, akkor igazán tudják megmondani, hogy miért teszik. Enélkül nem tud működni semmi sem.
És ez egyben valamiféle kézikönyv és útmutató is lehet azok számára, akik keresik az üzleti szférában a partnereket, hiszen látják, hogy mi az, amit érdemes kínálni a másiknak.
Szeretnénk most már egy ilyen nagyobb volumenű kiadványt készíteni, de nem olyan egyszerű ez, mert például azért számadataink nagyon kevés van. Régebben volt a díjpályázatnál egy olyan kérdés is, amit azóta kivettünk, hogy vagy sávosan, vagy direkt szeretnénk tudni, hogy mekkora volumen az, amit művészeti szponzorációra, támogatásra szánnak a vállalatok, és ezt a legtöbben megkerülték, vagy nem szerették volna megmondani. Mi egész évben kommunikálunk a vállalatokkal, tehát így vannak nálunk információk, nem nyilvánosak, mert egyértelműen ezek olyanok, hogy informális beszélgetésekben tudjuk meg, de hogy alapvetőleg felmérést biztosan fogunk csinálni, mert nagyon szerettük volna idén is, de ezek elég drága típusú kutatások is, innentől kezdve ezt mindig egy kicsit toljuk magunk előtt, de most már nem várhatunk vele sokáig, mert a következő időszak nem arról fog szólni, hogy mint egy korábbi mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, hogy azért szponzorálok valakit, mert nagy érték. Ami a művészeti szegmensben egy bevonó erő, az értékalapúság, de onnantól kezdve, amikor tárgyalásra kerül a sor, és ezt most én a vállalati szegmensnél értem, akkor pontosan alá kell tudni támasztani, hogy kit érek el, miért érem el, miért érdemes velem együtt működni, együtt gondolkozni, azon túl, hogy értéket teremtünk.
Mi az, ami miatt hajlandó pénzt adni egy mecénás kultúrára?
Picit finomítanám, mert a pénz az egy, mindenki tudja, hogy valahol az van a háttérben. A vállalatot akkor tudod meggyőzni arról, hogy te jó választás lennél, hogyha esetleg a vállalati szereplő is érti azt a műfajt, vagy azt a világot, vagy egyáltalán van valami kapcsolódási pontja. Nagyon nehéz egyébként sokszor bemenni, és ezért is mondjuk azt, hogy minél több számot tudok behozni, és minél jobban alá tudom támasztani, annál kevésbé kell azzal számolnom minden egyes esetben, hogy a vállalati felső vezető jár-e színházba, vagy szereti a táncot. El kell tudni ettől vonatkoztatni. A mecénás pedig az ugye alapvetőleg érzelmi fluxussal működik. Tehát a magánember elmegy egy előadást megnézni, vagy bemegy egy színházba, vagy eljut egy művésznek a műtermébe, és egyszerűen belül elindul egy vágy. És ez nagyon hosszú idő, meg kitermeli esetleg azt, hogy ő, meg a művész is képes, vagy a művészeti projekt is képes megfogalmazni azt, hogy mire van szüksége. És egyszer csak az derül ki, hogy akkor megkérdezik a legtöbben, hogy mire van szükséged, mibe tudok neked segíteni. Ez egy általános dolog. És ilyenkor kéne tudnia a művészeti szegmensnek válaszolni egy olyat, hogy hát igazából én annak örülnék, hogy.
És nem tudnak csak válaszolni?
Amikor a legtöbb ember azt mondja, hogy pénzre van szükségem, akkor nagyon sok mindenki egyet hátralép. Mert tudjuk, hogy mindenki pénzből él, de ha nem tudod megmondani, hogy igazából azon túl, hogy megélhetésre szükséges, hogy létrehozzon egy produkciót, hogy azt tovább tudja éltetni, amiben a szponzor vagy a mecénás is be tud társulni, amihez a magánember is hozzá tudja adni azt, hogy ő nem csak pénzt ad, vagy nem csak technikát, hogyha olyan cége van, vagy egyéb más barter szolgáltatást, hanem egyszerűen ő részese tud lenni, involválódik a művész életének, akkor az nagyon nehézé tudja tenni a hosszú távú együttműködés, már pedig ugye a művészeti szegmensre ez a legkevésbé jellemző, hogy hosszú távon tud gondolkozni. Hogyha egy mecénás megjelenik az életünkbe, akkor azt kell tudni mondani, hogy veled hogyan tudok hosszú távon együtt gondolkozni, még hogyha ezt nem is látjuk még magunkban, mert ezt nehéz elképzelni tényleg. De így kell tudni kommunikálni, és ezt a képet kell tudni átadnunk, hogy involválni a velünk együtt lélegző és a mi életünkbe szerelmes embert.
Köszönöm a figyelmüket, a Reggeli Monitor rádiónk hírfolyama természetesen várja önöket holnap is, méghozzá reggel 6-tól. A viszont hallásra Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.